Dicsértessék a Jézus Krisztus, Evezza mére, 196. adás, ugye, hogy az elején mondtam, kicsit megváltoztattuk a beköszöntő szöveget a Jóisten kegyelméből és a hallgatóknak a türelméből. A nagybőti kis sorozatunknak a második részét halljuk, ami most éppen megegyezik a következő vasárnap evangéliumával, a színeváltozás története Szent Máté szerint. Nagyon sok szimbólum szerepel ebben a történetben. Mindig vigyázzunk arra, hogy ne csak a képeknél álljunk meg, és azt vegyük lényegnek, hanem a képek csak az első lépés, hogy a belső mondani valóhoz, az ige szívéhez, lelkéhez eltaláljunk. Tehát először a helyszín, egy picit ez ismétlés lesz, mert már nemrégiben szóltunk és beszélgettünk is arról, hogy a hegy bibliai névtelensége is egy igen fontos jelkép, ezért csak utalunk arra, hogy a helyszín meg nem nevezése az ég és föld, Isten és ember a végső boldogság szimbóluma. Bár igaz, hogy zarándok turistáknak ma ez a hegy a Táborhegy, nagyon, hát már automatikusan kimondjuk, hogy Táborhegy, de akárhogy is van, ez a szó nem szerepel a Szentírásban. Nem szerepel. Későbbi hagyomány, nagyon késői hagyomány ez, hogy megjelöltek egy hegyet. Nekem egy kicsit fixa ideám, és erről egy külön elmélkedést tartottam, hogy maga a névtelenség milyen fontos két hegy esetében, különösen a színeváltozásnál és a nyolc boldogságnál, mert azt mondja, hogy ez tulajdonképpen az Isten hegye, nem földrajzi, hanem az Isten hegye mind a kettő. A boldogságok hegye egy szószék, szembeállítva a sínai heggyel. De hát most már én nem fogok ez ellen hadakozni, mert annyira a közbeszédben van, hogy Táborhegy, de azért megemlítem, hogy a névtelenség nagyon fontos. Egy földi élménnyel kezdem a színeváltozás titkának a megsejtését. Az osztrák vagy svájci hegyeket szemléljük, messziről nézve sokszor úgy tűnik, mintha a hatalmas csúcsok igen közel lennének egymáshoz. Ha távolból nézzük, hát milyen közel vannak ezek egymáshoz. Ez valóban így is van. Légvonalban a csúcsok szinte egymás mellett vannak, ugye most nem Mária tévé van, hanem Mária rádió, de el tudjuk képzelni ezt, hogy szinte egymás mellett vannak ezek a csúcsok, de közelről nézve nagyon-nagyon más a helyzet. A nézőpont megváltozik, és látjuk, hogy bár a két csúcs milyen közel van egymáshoz, de irdatlan távolságok választják el. Légvonalban közel lévő pontok az egyiktől a másikig kimondhatatlanul hosszú és fáradtságos úton közelíthetők meg. Tehát az egyik csúcsról először le kell jutni a mély völgybe, majd feljutni a másikra óriási energiával. Ez a földi élmény jutott eszembe a színeváltozás kapcsán, lássuk, hogy hogyan. Ezt ne felejtsük el, tehát a svájci hegyek egymásba olvadása és mégis nagy távolsága. A két hegy egymásba olvad. A látomás személy szerint úgy élem át, hogy a két hegy egymásba olvad. A földi hegy beleolvad az ég fehérségébe, rávetül egy másik hegy az Isten hegye, a végső nyugalom és boldogság csúcsa. A földi színek átváltoznak ragyogó fehéré. Nem szűnnek meg, de egy időre beleolvadnak a jövőbe. Hát ha én filmes lennék, ezt meg is próbálnám, el is próbálnám készíteni, ahogy a kopár földi, a szenvedésekkel teli földi hegy úgy elolvad, és előtűnik a másik hegy, a hófehér, csodálatos hegy. a földi színek is átváltoznak, nem szűnnek meg, de a jövőben. Annyira találkozik itt a jelen és a jövő, annyira közeli, hogy szinte egy, mint a svejci hegy, egymásba olvad, és így jön létre a történet helyszíne. Tehát egyrészt a földön járunk, másrészt a föld felolvad az új hegy, az Isten hegyének a látomásában. De gondolom, hogy értik ezt, és hogyha behunják a szemüket, akkor, és ezért névtelen a hegy, mert Isten országa bárhol lehet. Vegyük a résztvevőket, a történet résztvevőit. A résztvevők egyik csoportja a földi hegy lakói. Rajtuk keresztül, Péter, János, Jakab, most Jézusról nem beszélünk, rajtuk keresztül mutatja meg Jézus mindnyájuknak a végső hegyet, a végső boldogság állapotát. Ők csak látnak, még ebből a világból valók, de ők nem változnak át. De Isten megadja nekik a kegyelmet, hogy ebbe az olvadába, összeolvadásban részt vegyenek. Jézus a két világ között van. Megfáradt, szeretettől égő testét, földi lényét átjárja a másik világ. Eltűnik a fáradt vándor képe, aki készül a szenvedésére, eltűnik, annyira átjárja a másik világ, ami eddig is benne volt, hogy most az tör elő, megjelenik az eljövendő ország fénye, átváltozik, de mégis mind a két világban jelen van, a földi és az égi világban. Ezzel ellentétben Mózes és Illés már az új országból köszönt be, tehát ők már nem földi lények, ők már megpihentek a végtelen szeretetben, megjelennek, hogy életük végső beteljesülésénél jelen legyenek. Tehát az ő életük bár Istennél vannak valamilyen formában, de nem teljesült be az életük, proféciájuk és szenvedésük, majd most a törvény és a hűség, melyet hirdettek, elérkezett a végső ígérethez, annak megvalósulásához, Jézussal beszélgetnek, más evangéliumokban közelgő haláláról beszélgetnek, és itt még egy fokozás van, a Máté erről nem számol be, hogy közelgő haláláról beszélgettek, tehát a földi létből még Jézus sem jutott el a fehér, a hófehér világba, de már megmutatja, de még van egy lépés. Jó itt! Péter felkiáltása. Péter nagyon természetesen reagál az eseményre, a látomásra. Jó itt lenni ebben a békés, zavartalan nyugalomban, ő már azt gondolja, hogy minden végleg átváltozott, bár ő a földi oldalon van, és ő nem változott át, de ott megjelenik az Isten országa ragyogó fényességben, ezért hát mi a megoldás? Nosza, csináljunk három sátrat, hogy a legméltóbb jelenlévők megpihenjenek. Érdekes, ki szokták emelni, hogy önmaguknak nem akartak sátrat készíteni, hanem neked egyet, Mózesnek egyet, Illésnek egyet. A sátor gondolata itt nem csak valóságos sátrat jelent, szimbolikusat is, mert arra utal, hogy Péter tartósnak tartja a jelenést, és nem akar visszamenni a földi hegyre. Nem akar visszamenni, hanem már ezen a hegyen, az átlényegülés hegyén akar maradni, ez a sátor építésnek, tehát nem csak védelem a sátor, vagy mi lesz, ha esik az eső, hanem elsősorban az, hogy itt kell maradni, itt kell maradni. Ezt szeretném. A szózat. Ezután jön az égi szózat. Péter óhajára nincs válasz, tehát ez az óhaja, hogy csináljunk itt három sátrat, nincs válasz, hanem a válasz az, hogy fényes felhő takarja el őket. Ez a kép a jelenés tovább fokozása. A földi világ beleolvad az Isten országába, a felhő pedig Isten ábrázolhatatlansága, megközelíthetetlensége. Nagyon ismert ószövetségi kép, mivel nem lehet ábrázolni a jó Istent semmilyen formában, szigorúan tilos, ezért a felhő az, ami kifejezi ezt a tilalmat és ezt a rejtelmet, ugye, hogy Isten felhőből szól az emberekhez nagyon sok esetben, és bizonyos szempontból ez jelen van a liturgikus életben is, mert felhő oszlop vezeti nappal a választottakat, éjjel tűz oszlop, a felhő megnyugszik a szentek szentjében, ugye erre is gondoljunk, tehát a felhő az ábrázolhatatlan Istennek, olyan, mint egy függöny, a szentélyben egyébként a szentek szentjében függöny is van, a kárpit ismerjük, a kárpitot, tehát az, hogy nem lehet ábrázolni, nem lehet róla szavakkal beszélni, csak körülírásokkal. Ez a felhő. Elhangzik a szózat, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Az atya szózata összefoglal mindent, ami eddig történt, és amit eddig is láttunk, tehát ez a Jézus, aki földi útjának lassan a végére ér, fölvette a földi világ összes keresztjét, szenvedését, magára vette az ember bűnét, szegényen, egyszerűen most itt áll. De mégis ő benne ragyog a másik világ teljessége is, eddig elfette a másik, a földi, és itt most a két hegy találkozik és összeolvad. Egyedül ő a hiteles hirdetője az új világnak, az eljövendőnek. Ugyanakkor egy kis mellékszál, de fontos, hogy itt lezárul a régi szövetség is, benne teljesül be a proféták szózata, Mózes és Illés, ez a történet lezárása. Tehát Jézus életének a csúcsa, az ő poros, szürke, annak látszó szenvedése beleolvad a hófehérségbe, és ugyanakkor lezárul az Ószövetség is. A hegyről lefelé. A szózat után már csak az első hegy marad, ugye, ha én filmre tudnám ezt vinni, ugye, hogy lassan eltűnik a fehérség, és ott marad az eredeti kopárhegy. Az új hegy látomását nem lehet szavakba önteni, pontosan elmondani, ezért tiltja meg Jézus, hogy a tanítványok erről a napról beszéljenek, mindaddig, amíg föl nem támad a halálból, mert szavakkal ki nem fejezhető. Próbálták elmondani az evangélisták, próbáltam én is szavakba önteni, hogy hogyan olvad egymásra az Isten országa, hogy Isten országa köztetek van, hogy bennetek van, ebben van rejtve már ebben a másik világban, mint só és kovás, sokszor szenvedések, bukdácsolások közepette, de ott van elrejtve, de még nem nyilvánult meg. És ekkor lesz majd nyilvánvaló, hogy a két hegy bár egy pillanatra összeolvad, mégis nagyon nagy távolságra van egymástól. És ezután jön a völgy, le kell menni erről a hegyről a völgybe, a mély szakadékba. Erről azt írja a Zsoltáros, ha halál sötét völgyében járok, nem félek, velem van pásztorbotot, 23. Zsoltár. Tehát ugye lejön a mély völgybe, és mi is Jézus, aki megmutatta benne lévő titkot, a mennyek országának dicsőségét felvillantja, most leszáll ebbe a mély völgybe érettünk emberekért, a mi üdvösségünkért, hogy majd felemelkedjen végleg, akkor már végleg a fényes fehér hegyre, és hogy majd egy napon vele lehessünk. Hát remélem, hogy szavakkal sikerült érzékeltetni ezt a költői látomást, talán behuny szemmel jobban el tudjuk képzelni. Annyit tudok erről mondani, csak Szent Bernátnak a szavait magyarul idézve, hogy nyelv soha nem mondhatja ki, betű ki nem fejezheti, csak aki érzi, tudja azt, Jézus szeretni mi malaszt. Bukdácsolnak a szavak, míg az evangélistáknál is, de mögöttük lüktet az Isten országának a szentsége. Hát kívánom, hogy ne is értsék, hanem érezzék meg ennek a két hegynek a csodálatos titkát, és a vasárnap úgyis ez lesz az evangélium, és most lehet kérdéseket föltenni. Nagyon pergő volt a múlt előadásban, de lehet kérdéseket föltenni a 061-374-09-04-es számon, élő adás pedig két hét múlva lesz, elárulom annak is a témáját, a szamaritánus asszony Jákob kútjánál. És összekötő zene pedig Bach Máté Passió. Ezt várom kedves kérdéseiken. Igen, tessék, Mária Rádió.
Mit kérdessék,
vagy mindjárt jön.
Beáta vagyok Budapestről.
Parancsoljunk.
Azt szeretném megkérdezni, de nem provokatív módon, csak úgy kíváncsiságból, mert a nők azok kíváncsiak, hogy ha ez a Táborhegy ennyire nem biztos a neve, akkor miért vették be a rózsafüzér titkai közé?
Hát ez az emberi gyarlóság, hogy már a pápa is elfogadja az emberi gyarlóság. Nem bírunk megbirkózni, a nyugati ember nem bír megbirkózni a szimbólumokkal, és minden áron tapogatni akarja azt a hegyet, és ezért a turisták elnevezték az egyik hegyet Tábor, de a Bibliában nincs benne, hát akár mit csinál, ha meghalok, akkor sem tudom kimutatni, hogy Táborhegy. Ez egy hagyomány, tetszik érteni?
Nagyon köszönöm, belenyugszom.
Tehát nincs benne sehol, ez csak egy hagyomány, nem bűnös dolog mondani, hogy Táborhegy, de én a névtelenségben látom a csodálatos szimbólumot.
Igen, ami olyan
közös. Igen, hogy bárhol lehet. Tehát onnahol most ül otthon, tetszik nyilván ülni, ugye?
Nem, most épp felálltam.
Az is Táborhegy, ha akarja. Akkor beleláthat
a... Láthából lábadozom.
Tehát minden lehet Táborhegy. Ezt akarja mondani, hogy minden lehet hegy.
Értem.
Isten hegye. Igen.
Nagyon köszönöm. Dicsértessék.
Mindörökké, és még közlöm a hallgatókkal, hogy a két hét múlva az 22-e, igen, hogy pontosítsunk, igen. Tessék, Mária Rádió.
Tessék, Jézus Krisztus. Atya, előre is elnézni, a rádiót kikapcsolom egy pillanat.
Jól, jó lesz.
Hogy én tulajdonképpen éppen most kapcsolódtam be, de már nagyon régen szerettem volna megkérdezni, hogy nem ide tartozik, de Illés prófétát én az Ószövetségbe, ugye ő tüzes szekéren ment el, és meg is vitték föl. Na most én azt hittem, hogy Illés prófét, hogy az Ószövetségben megvan, és sehol nem kerestem. És akkor...
Királyok könyvében tessék keresni.
Igen, na de most létezik-e, hogy Ámosz prófétánál, ezt többször elolvastam, mert egyszer álmodtam vele, és akkor a múltkorában olvasom az Ámosz prófétát, és valahogy úgy értettem, hogy jól vagy nem, és nem akarok tényleg butaságot mondani, és vagy magamba, hogy Illés prófétának volt, vagy Ámosz prófétának volt Illés a fia. Létezik?
Nem létezik. Más korban is éltek. Ámosz próféta egy fügefa tenyésztő és szamár tenyésztő földműves volt, és nagyon egyszerűen, mert nem, ez nem létezik, nem. Azért, sem korban, se ott se.
Na most, hogy létezik, hogy akkor így nem találom az Ószövetségbe?
Kit?
Már így, mikor nézem a prófétát.
De most kit tetszik keresni?
Hát Illés prófétát.
Illés proféta, azért, mert Illés profétánk nincs könyve, tehát vannak olyan proféták, akik könyvet írtak, 24 plusz 4 ilyen van, 28 írott proféták. Van egy másik csoportjuk, akik ugyan könyvet nem írtak, vagy róluk ugyan írtak, de nagyon nagy proféták. Ilyen például Illés, Elizeus, Mózes a legnagyobb. Tehát tetszik érteni? Tehát nem úgy kell keresni, hogy Illés proféta könyvében, hanem a Királyok könyvében.
Értem. Hát én azt hittem, hogy ő is
nem, ő nem olyan proféta volt, hanem prédikátor volt.
És hogy képzeljük el azt, hogy őt tüzeszekéren?
Mit képzeljünk el?
Igen, hogy képzeljük el, hogy Illés profétára ugye ezt halljuk gyerekkorom óta, hogy ő tüzeszekéren ment fel.
Hát ez is szimbólum, nem akarja, elképzeli, ha akarja, nem. Úgy is el lehet képzelni, hogy nem volt tüzeszekér, hanem a Jóisten magához ölelte. De így sokkal szebb a kép, hogy egy tüzes szekér, tehát hogy Isten felvitte magához, azt tudjuk, hogy a mennyország nem fönt van és nem lent van, de ez egy nagyon szép kép, hogy már akkor magához ölelte a Jóisten. Ezt egyébként még egy valaki van az Ószövetségben, Hénok egy ilyen.
Igen, na most nekem arról is van egy ilyen leíratom az Hénokról, és azt se tudtam, mert azt se találtam sehol.
Az a Teremtés könyvében van. Még egy név, megemlített név.
Igen, de ő is fölment, ugye, mint Illés próféta.
Igen, tehát őről nem ilyen konkrétan, hanem nincs, már többet nem látták, valahogy így van. De hogyha nem tetszik más kérdezni, tehát itt akkor
nem,
van...
Köszönöm,
csak azért, mert nem, csak, lerázni, csak megint van hívás. És
igen,
jó. Köszönöm szépen.
Kérem,
nem, nagyon jó volt a kérdés. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Béla atya, a mi templomunkban a sarkaházit ismeri. Hát
hogy
tudja,
ne?
Ott van annak a oltáron a
Mózes. A színeváltozás, igen, ott van.
A Jézussal, hát az olyan gyönyörű.
Igen, láttam, hát sokszor, persze.
Hát igen, mert ott sokszor tartott misét.
Hajjaj, igen.
Ja.
Na hát akkor tessék.
Én nagyon szeretem azt a...
Jó.
Oltári képet.
Tessék akkor csodálni továbbra is.
Csodálni is tudom.
És örül, boldog lenni, és elmondani a Gyula atyának, hogy a Béla atya erről beszél. Tessék, ez a házi
feladat. Ja, jó, majd lesz biblia óránk, akkor elmondom neki.
Tessék elmondani.
Na, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Tessék, Mária Rágyó van, nagyon per... Nem, mégse integetett az úr. Most nem? Nincs? Nincs. Csak a fölírás ott maradt. Tessék, Mária Rádió!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Béla atya, én a mai tanítás, ez olyan magasztos volt, és olyan nehéz az egyszerű hívő
pedig nem, ember. Meg olyan könnyű volt, tessék azt így tovább mondani.
Hát, na, azt szeretném kérdezni, hogy most az előző hittanóra után hallottam egy bizonyságtételt, a napba öltözött asszonyról.
Igen.
Dér Katalin asszonynak, akinek nagyon szeretem az ő tanításait, a zsoltárokat magyarázta most is, de évekkel ezelőtt.
Igen.
Is. És akkor ő azt mondta a napba öltözött asszonyról, hogy az a Szent Jeruzsálem.
Igen, jelképe. És az egyház képe, igen.
És itt azt hiszik, hogy az Mária, hogy, hogy Máriát.
Igen, mint az átvitt értelemben lehet mondani, hogy az egyház anyja, de elsősorban nem Máriáról szól a jelenések könyvében, hanem az Anya Szent Egyházra. Valóban jól mondta ez a Katalin úrnő, igen.
Igen, nagyon szerettem az ő tanításait. Igen. Tehát úgy gondoltam, hogy ez is egy kicsit tartozik a mostani
tanórához. Igen, mert az égi, igen.
Igen, hogy ég és föld, ugye.
Aztán a középkorban mondjuk Laska Jósvárt, meg Temesvári Perbárta, ezt már a szűzanyára is alkalmazták, de eredetileg nem. Köszönöm szépen, van-e még?
Én is köszönöm.
Mert van még mindig Isten hibás, már nagy, megint köszönöm olyan szépen pergő nap jó van, tényleg, tessék Mária Rádió, tessék.
Tessék a Jézus Krisztus. Mária Erzsébet vagyok. Az az én meglátásom, hogy a mai Zsoltárba olvastuk, vagyis a Zsolozsmába, hogy egyik törvény átment a másikba az időszaktól függően, tehát volt ugye egy törvény a kitágadás a paradicsomból, később Mózes, azután jött Jézus. Tehát ezek az Istennel kötött törvények változnak.
Igen, hát bizony szempontból, igen.
Történelem folyamán, és úgy látszik ez is egy ilyen, hogy Isten országa bennetek vagyon, igen, tehát ez is egy újabb törvénye Jézusnak, igen, és ez azért jó, hogy az ember igen ezekről igen hall, hiszen ott volt a második vatikáni zsinat, és az az élő egyháznak a bizonyítéka.
Igen,
számomra.
Hogy folytod. Tehát a fő törvény, a szeretett törvény sose változik meg, ugye azt tudjuk, de a hozzá vezető utakban rengeteg változás van, ugye erről is már. Köszönöm szépen, tetszik-e még mondani?
Dicsértessék.
Mindörökké, amen, akkor kedves hallgatóimtól elbúcsúzom, és megköszönöm, hogy megint olyan pergő volt, hogy Máté Passió, meg annyira szeretem a nyitótételt, majd egyszer meghallgatjuk, most sem tudott kibontakozni, de ez volt a fontos, hát akkor 22-én találkozunk élőadásban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Evezza mélyre bibliai elemző műsorunkat hallották.